A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 227. dicséret első versét énekeljük. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk, János evangéliumának 11. részéből, a 17-től 32-ig terjedő versekben a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai újszövetségi ige szakaszban.
Amikor Jézus megérkezett, megtudta, hogy Lázár már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel volt Jeruzsálemhez, mintegy 15 futamnyira, és a zsidók közül sokan mentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária pedig otthon maradt. Márta akkor azt mondta Jézusnak: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz Istentől, megadja neked Isten. Jézus azt mondta neki: feltámad a testvéred. Márta így válaszolt: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Akkor Jézus azt mondta: én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és mindenki, aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Azt mondta neki: igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kellett jönnie a világra. És miután ezeket mondta, elment, és titokban szólt testvérének, Máriának: a Mester itt van, és hív téged. Ő pedig, amint ezt hallotta, gyorsan felkelt, és elment hozzá. Jézus pedig még nem ért a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Mártával találkozott. A zsidók, akik vele voltak a házban, és vigasztalták őt, látták, hogy Mária hirtelen felkel és kimegy. Követték őt, azt gondolván, hogy a sírhoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, a lábához borult, és ezt mondta neki: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Eddig olvastuk az igét, testvéreim, imádkozzunk. Köszönettel és hálával tartozunk neked, mindenható Istenünk, az elmúlt napokért, hetekért, az életünkért, hogy megtartottál bennünket e világ sodrában. Köszönjük, hogy így szeretsz bennünket. Magasztalunk és dicsőítünk téged mindezért. Köszönjük, hogy most is tanítani akarsz igéd által, lelkünket táplálni akarod. Hálásak vagyunk ezért is, Uram. Köszönjük, Úr Jézus, az igében olvasott ígéretet, miszerint te vagy nekünk az életünk, hisz te meghaltál értünk, és így nekünk is életünk lehet, örök életünk lehet. Köszönjük, hogy ezt mi nem csak elméletből tudhatjuk, hanem ezt a bizonyosságot nekünk adtad, akiket gyermekeddél fogadtál, akik hiszünk benned. Köszönjük ezt a bizonyosságot is. Urunk, de arra kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, hisz te látod, hogy a világ problémái mennyire elbizonytalanítanak bennünket, olykor milyen gyenge a mi hitünk, és nem tudunk hozzád könyörögni, nem tudunk hozzád fohászkodni a problémáink közepette. Kérünk, bocsáss meg minket, és ezt a bűnünket is vedd el, tisztíts meg minket. És arra kérünk, hogy töltsd meg szívünket Szentlélekkel, erősítsd hitünket, hogy tudjunk rád figyelni, és megértsük a te üzenetedet, azért, hogy magasztalni tudjunk mindörökké. Amen.
A A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét Zakariás próféta könyvének harmadik részéből, a negyedik versből hirdetem nektek. Megszólalt az angyal, és azt mondta az előtte állóknak, vegyétek le róla a szennyes ruhákat. Majd azt mondta neki, lásd, levettem rólad álnokságodat, és ünnepi ruhába öltöztetlek téged. Ámen. Az ige hirdetésére készülve a 251. dicséret 7. versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni közöttetek az ő üzenetét, írva található a felolvasott helyen, János evangéliumának 11. részében, a 25., 26. és 27. versben a következőképpen. Ekkor Jézus azt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és mindenki, aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Azt mondta neki, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kellett jönnie a világra. Ámen. A gyülekezet foglalja a helyét. Kedves testvérek, minden gondolkodó ember legalább egyszer életében fölteszi magának a kérdést, honnan jöttünk, hová megyünk, mi az emberi élet célja és értelme, egyáltalán mi az élet és mi a halál. Önmagunkban, szűkebb és tágabb környezetünkben ezekre a kérdésekre nem találunk választ. Ezek az ember lét legfontosabb kérdései, és pont ezekre nincsen felelet? Dehogy nincs, de csak egy helyen van, a Bibliában. Mindenhol máshol csak hamis válaszokra lelünk, amelyek elaltatják gondolkodásunkat és lelkiismeretünket, ahogyan Adi is fogalmaz a Magyar Ugaron című versében, csönd van, a dudar, a muhar, a gaz lehúz, altat, befed. Minden más filozófia, minden más gondolkodás, mely nem a Biblia üzenetét közvetíti nekünk, dudva, muhar és gaz, amely lehúz, altat, befed. Hamis válaszokat találunk, bárhová nézünk, egyedül a Bibliában van a helyes válasz. Mert a Biblia válaszol ezekre a kérdésekre, és éppen a mai ige szakasz is többek között ennek az eszköze. Az egyik legfontosabb és legcsodálatosabb ige az egész Szentírásban, amit alapigeként felolvastam. Először lássuk az előzményeket, aztán Jézus önkijelentését, személyes megszólítását, ahogyan Mártához szól, és végül Márta személyes vallomását. Lássuk tehát az előzményeket. Jézus a templom szentelés ünnepén Jeruzsálemben vitába keveredett a zsidókkal, akik a párbeszéd végén Jézust meg akarták kövezni. Kimenekült a kezük közül, majd elment a Jordánon túlra, és ott tartózkodott. És ott a Jordánon túl, ahol korábban keresztelő János is keresztelt, ott érte a hír, hogy szeretett barátja Lázár súlyosan megbetegedett. És annak ellenére, hogy a hírt megkapta, még 2 napig nem indult el a meglátogatására. Akármennyire is furcsának tűnik ez nekünk, de meg akarta várni, hogy Lázár meghaljon. Mert nem meggyógyítani, hanem feltámasztani akarta őt. Méghozzá Isten dicsőségére, a maga messiás voltának az újbóli igazolására és tanítványai hitének a növelésére. Ezért tehát még 2 napig várakozott, nem indult, és aztán, amikor már tudta, hogy Lázár meghalt, akkor mondta a tanítványainak, hogy jöjjetek, menjünk, keressük meg Lázárt, aki elaludt. Persze a tanítványok félreértették ezt a mondatot, azt hitték, hogy valóban csak elaludt, és ugye az alvás betegségek esetén sokszor gyógyulással jár együtt, de Jézus kiábránította őket, hogy bizony Lázár meghalt. A mai igében olvassuk megérkezését Betániába, valamint párbeszédét Mártával, Lázár testvérével, és a lekcióként felolvasott igeszakasz végén látjuk, hogy Máriával is beszédbe elegyedik, de itt most az az ige, amit alapigeként felolvastam, az a Mártával való párbeszédének a része. Ebben a szakaszban található Jézus egyik legcsodálatosabb önkijelentése, ez tulajdonképpen már az ötödik Jézus én vagyok kinyilatkoztatásai közül. Ugye ilyeneket mondott Jézus, én vagyok a világ világossága, én vagyok a juhok ajtaja, én vagyok a jó pásztor, és mondott még néhányat ezen kívül is, ez most az ötödik önkijelentése, kinyilatkoztatása, én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és mindenki, aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Nézzük meg ezt most részleteiben. Először is Jézus önkijelentését. Feltámadás. Azt mondja Jézus, én vagyok a feltámadás. Mit jelent ez? Miért mondhatja Jézus önmagáról, hogy ő a feltámadás? Először is a történet összefüggéseiből tudjuk, a folytatásból, mert feltámasztotta Lázárt. Igaz, hogy nem az örökké valóságra, még nem az örökké valóságra, hanem csak, és itt a csakot azért idézőjelbe teszem, csak a földi élet folytatására. Mint ahogyan Jairus leányát és a Naini özvegyasszony fiát is, mind a hárman aztán újra meghaltak, amikor eljött annak az ideje. De most Lázárt feltámasztotta halottaiból. Másodjára azért is mondhatja, hogy ő a feltámadás, mert ő maga is feltámadta halálból, bár ez a feltámadás viszont gyökeresen más volt, mint Lázáré. Ő az örök létre támad föl. Megdicsőült mennyei testben, igaz, hogy ezt a dicsőségét ugyanúgy elrejtette, mint színe változása után, amikor lejöttek tanítványaival a hegyről. Jézus egész e földi életében nem csak ember volt, hanem Isten is, de istenségét elrejtette, midőn testünket felvette, ahogyan egyik szép énekünkben énekeljük. Az, hogy az ő dicsőséges mennyei teste milyen volt, arról valamilyen képet alkothatunk azáltal, amikor megjelent Saulnak a damaszkuszi úton. És olyan fényözön vette körül Sault, hogy megvakult, és három napig nem látott. Ilyen volt Jézus megdicsőült mennyei testének sugárzó dicsősége. De ezt a dicsőséget elrejtette tanítványai elől, amíg feltámadása után találkozott velük. Tehát másodjára azért mondhatta magáról, hogy ő a feltámadás, hiszen ő maga is feltámadt. Harmadjára, lelki értelemben feltámasztja az Isten országára nézve halott embert. Ez az újjászületés csodája, az élő hitre kelés, az új teremtés. Ez itt ebben a földi életben bekövetkezik Isten kegyelméből, amikor újjászületünk. Ez tulajdonképpen egy feltámasztás, hiszen az ember halott állapotba születik bele, legalábbis lelki értelemben, hiszen nincsen, születésünktől fogva nincsen kapcsolatunk Istennel. Azt az Édenkertben Ádám és Éva elvesztette, kiüzettek az Édenkertből, és mi már valamennyien az Édenkerten kívül, az Istennel való kapcsolaton kívül születünk meg. De Jézus feltámasztja az Isten országára nézve halott embert, akiket akar. És végül az idők végén, Jézus visszajövetelekor, testi értelemben is feltámaszt, de akkor már az örökké valóságra. A színről színre látásra. Tehát feltámasztotta Lázárt, ő maga feltámadt, lelki értelemben fel tudja támasztani azokat, akiket akar, és végül testértelemben is fel fogja támasztani az övéit. Jézus erről máshol is beszél, János evangéliumának az 5. részében például ezt mondja, mert ahogyan az atya feltámasztja a halottakat és életre kelti őket, úgy a fiú is, akiket akar, életre kelt. És ezt a kijelentést is érthetjük lelki értelemben, de érthetjük testi, fizikai értelemben is szintén. Aztán másodjára élet. Én vagyok az élet. Nem csak azt mondja magáról, hogy ő a feltámadás, hanem azt is, hogy ő az élet. Megint végig vehetjük ugyanezeket a köröket, bejárhatjuk. Életre keltette Lázárt, aki még jó darabig élt, de azért itt alapvetően nem erről van szó. Ugyanis az élet kifejezés a görögben két szóval adható vissza, az egyik a biosz, mely a földi testi életet, azaz a biológiai létet jelenti, a másik pedig a zoé, Jézus magáról éppen ezt a kifejezést mondja, ez az örök élet kifejezése elsősorban, bár időnként ezt is használták a földi fizikai életre nézve, de a Bibliában leginkább a zoé az örök életet jelenti. Jézus most is él, az atya jobbján ül. Ő a zoé, övé az örök élet, őtőle származik a mi számunkra is az örök élet, mert életet ad minden újjászületett embernek, ez a lelki élet, ez az örök élet. És megszerezte számunkra az örök életet, negyedjére ugye nem csak lelki, hanem fizikai értelemben is. Az élet fájáról olvasunk az Édenkertben, a bűneset után Isten elzárta a hozzá vezető utat. Hiszen az Édenkertben két kitüntetett jelentőség teljes fa állott, az egyik a jó és rossz tudásának a fája volt, amelyről nem lett volna szabad szakítani Ádámnak és Évának, de ezt megtették engedetlenségből, és hogy ne szakíthassanak a bűneset után az élet fájáról, ezért Isten elzárta az élet fájához vezető utat. De ezt az utat lelki értelemben Jézus megnyitotta, saját bűntörlő halála és feltámadása révén, és most ebben a világ rendben azt mondhatjuk, hogy az élet fája mi számunkra Jézus Krisztusnak a keresztje. Mert az az a fa, amelyből életet nyerhetünk már, mint Jézus kereszt áldozatából, váltság halálából. Ebből nyerhetünk életet, így nyerhetjük el az örök életet, ezért számunkra Jézus keresztje az életfája. De a feltámadáskor majd szó szerint értelemben is megnyílik az út az életfája felé, ahogyan azt a jelenések könyve utolsó fejezetében olvassuk. Azt mondja Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet, de ez a mondat folytatódik tovább, és a hit és örök élet összefüggéseiről is beszél Jézus. Mivel Jézus a feltámadás és az élet, a mi feltámadásunk és örök életünk a belé vetett hithez van kötve. Hadd olvassam még egyszer az igének ezt a részét. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és mindenki, aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hát, kedves testvérek, első olvasásra ez a kijelentés nem nagyon érthető. De teljesen világos lesz a számunkra, hogyha látjuk, itt kétféle életről és kétféle halálról van szó. Mert ebben az igében Jézus beszél a fizikai születésről, fizikai életről, és a fizikai halálról, de beszél a lelki életről és a lelki halálról is. És ez a kettő megkülönböztethető egymástól, de amikor valaki esetleg a Bibliában ezt először olvassa, akkor biztos, hogy nem érti, hogy miről van szó. Cseri Kálmán idézett egy szemléletes megfogalmazást annak idején, hogy minden ember életében három alapvető esemény történik, vagy kétszer születik és egyszer hal meg, vagy egyszer születik és kétszer hal meg. Tudniillik, ha megszületik testi értelemben, de megszületik valamikor a fizikai élete során lelki értelemben Istentől újjászületés által, akkor csak egyszer hal meg fizikai értelemben, hiszen mi valamennyien halandó emberek vagyunk. De ha valaki csak egyszer születik, ha csak fizikai születése van, és Istentől nem születik meg, lelki értelemben nem születik meg, akkor viszont két halála van. A fizikai halál, és az örök halál, a kárhozat. Minden ember életében három alapvető esemény történik. És ezért van a feltámadás és az örök élet Jézus Krisztus személyéhez kötve. Ő adta életét értünk, hogy mi életre keljünk. Ő halt meg helyettünk, hogy nekünk ne kelljen elszenvednünk az örök halált. De mindez még nem elég, kedves testvérek. Szükség van egy személyes megszólításra is. Mert Jézus önkijelentése nagyon fontos, egy csodálatos dolog. De önmagában nem elegendő az üdvösséghez. Ha elolvasunk egy ételreceptet, attól még nem fogunk jól lakni. Ha tanulmányozunk a menetrendet, attól még nem fogunk eljutni oda, ahová utazni szeretnénk. Amikor kiskamasz voltam, állandóan a térképet tanulmányoztam, mert egyszer keresztüleimtől karácsonyra megkaptam egy ilyen nagy politikai és gazdasági világtérképet, és nagyon szerettem azt nézegetni, és kinéztem magamnak egy létező szigetet a Csendes-óceánban, Pitcairnt, és különböző történeteket találtam ki vele kapcsolatosan, de hiába azóta sem jártam ott. És így van ez Jézussal kapcsolatosan is, hogy hiába jelentette ki Jézus önmagáról, hogy ő a feltámadás és az élet, hogyha nekünk ehhez nincsen személyesen közünk, akkor semmi hasznunk nincsen belőle. Ezért Jézus egy személyes kérdést tesz fel Mártának, hogy hiszed-e ezt? Hiszed-e ezt? Tehát elmondja, amit el kell mondani, az üdvösségnek az objektív oldalát, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, de rákérdez az üdvösség szubjektív oldalára is, hogy hiszed-e ezt? Hiszed-e ezt? És rajtam keresztül, most itt a templomban Isten felteszi a kérdést a ti számotokra is, hogy hiszed-e ezt? És Márta ajkán megszületik a személyes válasz, a személyes hitvallás, úgy, ahogyan itt a 27. versben olvassuk. Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kellett jönnie a világra. Ebben a csodálatos vallomásban minden benne van, amit nekünk tudni kell, és amit vallani kell. Nem csak az eszünkkel kell ezt elhinni, és nem csak a szánkkal kell kimondani, hanem az egész életünkkel egy nagy-nagy igent kell mondani erre. Először is azt mondta Márta, hogy te vagy a Krisztus, azaz te vagy a Messiás, magyarul felkent. Tudjuk, hogy abban az időben egész Izrael területén nagyon elterjedt gondolat volt a messiás várás. Persze egész másféle messiást vártak, mint amilyen Jézus személyében megjelent, de várták a messiást. És azért nevezték felkentnek, mert az Ószövetség idején a prófétákat, a papokat és a királyokat olajjal történő felkenéssel avatták be szolgálatukba. És ilyen egyesített szolgálatot vártak el a Messiástól, és valóban Jézus, így is mondhatnánk, hogy főproféta, főpap és királyként jelent meg népe körében. Főproféta volt, mert Isten teljes akaratát jelentette ki. Ugye a proféták elmondták Isten aktuális üzenetét, figyelmeztették a népet, felhívták őket arra, hogy engedelmeskedjenek Isten akaratának, és a jövőre nézve is mondtak dolgokat, tudnillik, hogy amennyiben nem engedelmeskedtek, akkor ez is ez lesz a sorsotok. De Isten teljes akaratát Jézus Krisztus jelentette ki a számunkra. Ezért ő nem csupán proféta, hanem főproféta. Aztán a papok bemutatták Istennek az áldozatokat engesztelésül, de ahogyan a zsidókhoz írott levélben is olvassuk, ezt évről évre be kellett mutatni, mert tulajdonképpen bakok és bikák vére nem képes bűnöket eltörölni. De Jézus, mint főpap, mint az egyetlen igazi főpap, saját magát áldozta fel engesztelő áldozatként Istennek. Tehát ő maga volt a pap, aki bemutatta az áldozatot, és ő maga volt az áldozat. És végül ő a király, hiszen mielőtt mennybe ment volna, úgy tanította övéit, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Tehát ő a messiás, a felkent, a fő proféta, a főpap és a király. Lehet, hogy mindezzel így, ilyen értelemben Márta nem volt teljesen tisztában, de mégiscsak kimondta azt, amit ki kellett mondania, hogy te vagy a Krisztus. De hozzátette azt is, hogy te vagy az Isten fia, hogy nem csupán ember vagy, hanem maga az Isten, a fiú, a Szent Háromság második személye. Megint azt mondom, hogy valószínűleg Mártának nem sok fogalma lehetett a Szent Háromságról, de az, hogy te vagy az Isten fia, azt mégiscsak ki tudta mondani, és ezzel elismerte azt, hogy Jézus nem csupán egy nagy ember, akit Isten küldött profétaként, meg papként, meg esetleg még királyként is, hanem hogy ő maga Isten fia. És végül még azt is hozzáteszi, hogy te vagy, akinek el kellett jönnie a világba. Tehát Jézus Isten teljhatalmú küldötte, ahogy mondtam, aki kijelenti Isten teljes akaratát, és aki feláldozta önmagát engesztelő áldozatul. De amikor ezt mondjuk, hogy te vagy, akinek el kellett jönni a világba, ebben benne van Jézus prófétai neve is, az Immanuel, a velünk az Isten, hiszen Istennek el kellett jönnie a világba. Mert ezt már sokszor elmondtam, hogy a szeretet lényege a közösségvállalás, és hogyha Isten szeret bennünket, akkor közösséget kellett vállalnia velünk. És éppen ezt tette meg Jézusban. Márta ajkán tehát megszületett a személyes hitvallás, a személyes válasz. Te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kellett jönnie a világba. De erre is érvényes az, amit Jézus annak idején Péternek mondott. Tulajdonképpen itt is elmondhatta volna. Ott azt mondta, hogy boldog vagy Simon Jóna fia, itt meg nyugodtan mondhatta volna, hogy boldog vagy Márta, mert ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. Mert egy olyan hitvallást mondott itt Márta, amit csak a Szentlélek által mondhatott el, csak a mennyei atya kijelentése által mondhatott el. Ezért hadd tegyük fel saját magunknak a kérdést, hogy vajon mi ezt a hitvallást nem csupán a szájunkkal, hanem tényleg a szívünk legmélyéből is ki tudjuk-e mondani. Elhisszük-e, hogy Ő a feltámadás és az élet, hogy aki hisz ő benne, ha meghal is él, és aki él és hisz ő benne, az soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Hiszed-e ezt? Adja Isten, hogy mindannyian igennel tudjunk válaszolni. Amen. Az ígére feleletképpen a 347. dicséret 5. versét énekeljük. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged, mert valóban elhisszük, hogy te vagy a feltámadás és az élet. Ajándékozz meg bennünket olyan hittel, hogy még ha meghalunk, akkor is éljünk. És hogyha még élünk és hiszünk benned, akkor higgyük el, hogy nem fogunk meghalni lelki értelemben soha. Köszönjük ezt a kiváltságot, ezt a lehetőséget, ezt a kegyelmet. Köszönjük, hogy éppen ezért jöttél erre a világra. Köszönjük a te váltság áldozatodat ott a Golgotai kereszten, ahol magadra vállaltad a mi elveszett voltunkat, hogy bennünket megments és feltámasz az örök életre. Kérünk, Urunk, hogy ebben a hitünkben soha ne rendüljünk meg. Sőt, engedelmes szívvel hadd keressük a te akaratodat. És bár, Urunk, megvalljuk, hogy bűneink miatt olyan sokszor letérünk a keskeny útról, de kérünk, hogy te vezess vissza. Te jöjj utánunk, mint jó pásztor az eltévedt bárány után, és vezess vissza a nyájhoz, és vezess vissza a keskeny útra. Különösen is hadd kérjünk azokért, akik betegek, akár a koronavírus járvány miatt, akár valamilyen más betegségben, nyomorúságban vannak, te légy mellettük, és te erősíts meg őket, és ha kedves neked, akkor adj gyógyulást, de mindenféleképpen végezd el bennük és általuk, családjukban és környezetükben azt a munkát, amit el akarsz végezni. Így hadd könyörögjünk azokért is, akik elveszítették szerettüket, és akik most vesznek végső földi búcsút tőle. Kérünk, Urunk, hogy lássák meg azt, ami földi szemmel láthatatlan, a te kegyelmedet, irgalmadat, amellyel kínálod az örök életet nekik is. Kérünk, Urunk, hogy ha rosszabbodik is a járványhelyzet, ne kelljen ismét bezárni a templomot. Urunk, úgy szeretnénk találkozni egymással és egymás hite által épülni bibliaórákon, egyéb alkalmakon, istentiszteleten. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk, gyülekezetünkön, országunkon, és könyörülj ezen a világon, tudjuk, hogy mindez a te akaratodból és engedélyedből történik, ami történik, de valamilyen célból történik, kérjük, hogy amit el akarsz végezni, azt végezd kegyelmesen és irgalommal telve. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.